Most nem zenélünk egy picit, hanem beszélgetünk. Kaszab Zsuzsa itt a stúdióban velem szemben, ő a Latimoport főszerkesztője. Kezét csókolom, Zsuzsa.
Jó napot kívánok.
Venezuelában járt, és azt hiszem, hogy ez lesz a fő témánk, amiről beszélünk. Persze a Latimoportra is visszatérünk, mert azt tudom, hogy a szívügye. Igen?
Igen.
Venezuelában emberek megfordultak, ezért-azért jártak, de egy megfigyelőként egy elnökválasztás kapcsán azért nagyon kevesen jutnak el oda.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy különleges alkalom volt, hogy egyrészt elmenjek Venezuelába, ami természetesen nincs a szomszédban, másrészt pedig hát egy egészen más szemszögöt is sikerült meglátni, mint amit eddig ismertünk. Én nagyon nagy izgalommal mentem Venezuelába, mert igazából amit olvastam Hugo Chávezről és az országról, az nem nagyon keltette fel bennem azt a ingert, hogy én mindenképpen oda utazzam. És így utólag, ahogy visszajöttem, én azt gondolom, hogy sok mindenben másképp látom a helyzetet, és nagyon örülök, hogy ott voltam.
Igen, én azt hiszem, hogy az írásokból, képekből, filmekből, bejátszásokból, amely távoli országról megjelennek, akár itt Európában, illetve Európán belül Magyarországon, az nem mindig fedi azokat a tényeket, amelyeket az ember úgy elvár tőle. Egészen jó példa, bár nem a legfrissebb, amikor volt egy ilyen sorozatos Párizsban lévő forrongás, amikor ilyen autókat, meg egyebeket. Az ember nézte a tévét, és csak arra gondolt, hogy egész Párizs, ha úgy tetszik, lángokban áll. És miután vannak barátaimként Párizsban, megkérdeztem, jaj, de jó, hogy mondtad, nem is tudtunk róla. Szóval retetesen érdekes ez a tájékoztatás, hogy mi az, amit kiemelnek, és mi az, amit mögé megpróbálnak begyúrni. Éppen ezért kérdezem, mi az, amit hallott, mi az, amit tudott, és mi az, amiben 100%-osan változott, vagy akár csak 80-ban a kinti tapasztalatok alapján a véleménye.
Hát én úgy mentem ki, hogy Venezuela élén egy diktátor áll, aki ott a népét nyomolgatja, honnan sok mindenki menekül, és aki Kubához kötötte az ország sorsát. Na most itt nagyon sokféle benyomás élt. Talán kiemelnék kezdetben egy olyat, ami ezt az egész véleményt úgy nekem helyre tette. Tehát abban a csoportban, ahol mi nemzetközi megfigyelőként jártuk a választások napján a választási körzeteket, volt egy angol úr, aki a Financial Times-nak és az Observer-nek dolgozott, és azt mondta, hogy ő 50 éve jár Venezuelában, tehát egészen fiatalon ment először, és hogy ő abszolút szemtanúja, fültanúja és résztvevője volt annak a kampánynak is nevezhető média vonalnak, amely Hugo Chávezt elásta. Tehát gyakorlatilag, amikor ő hatalomra került, ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt egy másfajta rendszer igyekszik megvalósulni, nem is tudom, hogy mondjam, és hát ez nem tetszett. Ez nem tetszett, és akkor megindult egy Amerika és Anglia vezérelte média
kampány.
Hát kampány, igen, szóval kialakítottak egy arculatot a Chávez-nek, ami nálunk is él, és hát ez nem teljesen így van. Tehát én mindig gondolkodtam azon, hogy oda megyek, és megnézem ezt a egyébként tényleg nem egy különösebben szép embert. Mit szeretnek ezen a venezuelaiak?
Mert a venezuelaiak szeretik.
Ez kiderült. Ez kiderült, hogy szeretik, annak ellenére, hogy tényleg az ellenzéknek a 44% az azért egy nagyon fontos dolog, de majd erről beszélünk.
De hát ezt sem így kommunikálták Európában és Amerikában.
De abszolút szeretik, szóval. Ez is az nagyon érdekes volt nekem, hogy így kimentünk először az utcára, így körülnéztünk, és rájöttem, hogy hát Hugo Chávezből itt rengeteg van. Tehát ez a típus, ez a hát kissé duci,
igen,
nagy
igen.
darab ember, az itt egy hétköznapi figura, tehát én azt mondom, hogy az embereknek egy nagyon jelentős része azonosulni tud ezzel az emberrel, stílusában is, és külsőségekben is, míg az ellenzék, aki számunkra egy nagyon szimpatikus ember, én inkább ott tudom elképzelni a Central Park környékén, ahogy fut a kis cipőjével és a kis műzli szeletével. Na most ez nem Venezuela, az egészen biztos. Tehát ő neki nagyon jó programja van szintén, tehát nem, tényleg nem lehet mondani, hogy nem lenne jó az ország számára, vannak pontok, amelyek az emberek nem szeretnek. Tehát ez volt az első, amit láttam, hogy Hugo Chávez megtestesíti az átlag venezuelait, és ez nagyon fontos, ez egy vezetőnél.
Bizony.
Tehát ne az legyen, hogy valaki jön, aki...
Akkor miért alakult róla ki az, hogy egy diktátor, aki tulajdonképpen elnyomja a saját népét, és azt csinál, amit ő akar, és hát jószerivel hát mindenki, aki nem, akinek nem tetszik, vagy menjen el, vagy maradjon csömbben.
Most azért, mert ő kifejezetten egy szociálpolitikát valósít meg, amit hát lehet róla vitatkozni, hogy ez most jól csinálja, vagy nem jól csinálja, de ahol osztott, el is vesz. Tehát aha, elvesz értem. Emberektől, amit eloszt másoknak. Tehát egy másféle belső elosztás valósul meg. Tény, hogy az ország nem vállalkozó barát. És ez is nagyon sok vetülete van, mert például egy átlag venezuelai számára eddig ő egy senki volt, mert hogy az ottani elit az ugye még tejér is majdnem Miami-ba ment. Uh-huh. Na most ezt, aki nem tudta megtenni, az nem létezett. Uh-huh. Most akkor jött a Chávez, aki ezeket az embereket, ezt az elitet hát egy kicsit elvette a jó hírét, egy kicsit lenyomta, kicsit benyomta ebbe a hétköznapi
egyenlőségbe?
Hát egyenlőségbe nem sikerült, de valahogy
de próbált összehozni a kettőt, igen.
Glóriát a fejükről, és azokat az embereket, akik viszont eddig senkik nem voltak, valamilyen típusú öntudatot, önbizalmat adott nekik. És ez például nagyon érdekes volt, hogy nagyon készségesek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és nem voltak alázatosak. És nem futottak utánunk a gyerekek az utcán. Uh-huh. Én mentem úgy is, hogy nem a csoportban, amit uh-huh. hát egyébként nem nagyon ajánlottak, de azért hát egy idő után... Az
közbiztonság miatt?
Közbiztonság miatt. De nem tapasztaltam azt, hogy amit más országokban, hogy tényleg ott az ember lépni nem tud attól, hogy mindenki eladni akar, mindenki molesztálja mindenki. Tehát ebből a szempontból lehetett látni, hogy az embereknek van egy bizonyos öntudata. Uh-huh. Egyébként Kubában is ez egy nagyon ez fontos tényező. Tehát nem érzi magát a saját hazájában senkinek, az mindenkinek jól jön.
Mindenki, igen, mindenki valaki tulajdonképpen a saját hazájában. Brazíliában is ugye közbiztonságról beszélnek, állandóan Venezuelában is állandóan a közbiztonságról beszélnek. Én emlékszem, hogy sok-sok évvel ezelőtt, már évtizeddel ezelőtt, amíg először voltam New Yorkban, arra figyelmeztetek, hogy nehogy eszembe jusson éjszaka kimenni a városba. Az első dolgom az volt, hogy végigsétáltam az éjszakát New Yorkban, mert hát mert hogy nem lehetett, akkor az ember nyilván kipróbálja. És az égvilágon semmi, de semmi nem történt. Tehát ez is egy picikét túlzott, vagy valóban vannak a hírhez közelebb álló veszélyességi fokozatai annak, hogy Venezuelában az ember külföldiként tényfereg, akár éjjel, akár nappal?
Hát én azt gondolom, hogy az teljesen jogos, hogy ez nem nagyon ajánlott. Arra gondolok, hogy ha már itt Magyarországon a venezuelai nagykövet asszony ezt ajánlotta, uh-huh. már pedig ő azért nem mondható az ország ellenségének, akkor valószínűleg ez így van. Azon a napon, amikor a választások voltak, tehát ott volt 3 nap, amikor is kampánycsend van, amikor alkoholtilalom van, fegyverviselési tilalom van, uh-huh. azon a napon 49 embert öltek meg Caracasban. Uh-huh. És én nézegettem az újságokat végig, mert mindenki mondott valamit hozzá, hogy mégis kik az áldozatok, meg hogyan alakulna. Most itt volt, itt sokféle volt. Tehát lehetett látni, hogy van egy fajta leszámolás ezekben a szegény uh-huh. negyedekben, az nyilván családi indítatás, uh-huh. féltékenység egyebek.
Vagyis nincsen semmi köze, nincs köze az általános közbiztonsághoz.
Általános közbiztonsághoz talán köze van a kábítószer megszerzésre szükséges pénznek, és ez egy új dolog Venezuelában, mint egy új dolog Brazíliában is, némileg. Szóval most itt
van párhuzam, így van.
Vagy pedig Argentinában, ahol szintén most indult ez, hát most egy 10 éves múltra tekint vissza, amikor tényleg problémává válik. Tehát nem, uh-huh. mint Magyarországon, van szintén kábítószer, de azt azért nem mondjuk, hogy ez a fő probléma.
Uh-huh. Így van.
Jelenleg. Tehát rossz a közbiztonság. Tehát egyrészt ugye van egy rabló gyilkosság sorozat, tehát az kiderült az újságokból. Másrészt, amit a külföldiekkel szemben elkövetnek, hát az is nagyon kellemetlen, azt általában úgy csinálják, hogy oda viszik egy bankomathoz, és akkor azt mondják, hogy kérnek szépen 20 000 eurót, és akkor uh-huh. nem engedik. Na most hát ez így egy késsel a borda közt. Ez így,
az ember előbb-utóbb előveszi a bankkártyáját.
Igen, és akkor...
És mi van, ha nincs? Hát nem kell, hogy mindenkinek legyen 20 000 euró a bankkártyáján. Akkor megmutatja, hogy ennyi van? Vagy mi történik
igen,
ilyenkor?
Igen, én állítólag úgy tudom, hogy akkor is...
És alkutárgya a dolog?
Tárgyaló. Hát igen, ott azért kicsit a nyelvtudás is számít, meg igen. nyilván azért, hogy mondjam, hogyha nem kapuzni is... Uh-huh. akkor már van egyfajta kontaktus. Tehát különbözőképpen befejeződhet ez a történet, nagyon kellemetlen uh-huh. mindig. De általában a külföldieket és a gazdagokat el szokták rabolni, és pénzt kérnek érte.
Vagyis akkor ne menj ki a szállodból, ne sétálj egyedül, ha nem muszáj az utcán, vagy pedig ne legyen az égvilágon nálad semmi. Mert ha nincs, akkor a nincsből nem lehet mit elvenni, ezt nyilván látják és érzik, hogyha nincsen bankkártya, nincsen semmi az embernél, csak egyszerűen sétál.
Na most ehhez csak azt tenném hozzá, hogy nekem ismerőseim hátizsákos turistaként végigjárták Venezuelát, meg a többi latin-amerikai országot. Nyilván kellett hozzá egy kis szerencse, de nem történt velük semmi. Tehát ott látták, hogy ott igazából nincs. Ha viszont nincs mit. Az ember mondjuk rögtön Nike cipőtől kezdve nem tudom én mi van.
Meglóg a fényképezőgép a hátán, akkor az egy veszélyes projekt.
De igen. Hát ez nem csak Venezuela.
Ez a világon mindenhol egyébként.
Most már igen.
Visszatérünk mindjárt, hogy tulajdonképpen mi is a szerepe, és mi volt Zsuzsának a szerepe, mint megfigyelő az elnök választáson. Ez alatt a három nap alatt, ugye nem lehetett inni, nem lehetett. Ez nekem nagyon tetszik, nem lehetett fegyvert hordani többek között. Szóval mi volt a dolga a megfigyelőnek, és főképpen, hogy mit figyelt meg? Another Time, 86, az Italo Disco Corsaba Ventura, ez volt az előadó, és ez volt a dala, vendégem pedig Kaszab Zsuzsa, a Latimopót főszerkesztője, Venezuelában megfigyelőként járt az elnök választáson. Zsuzsa, mi a dolga egy megfigyelőnek? Tehát mit kell neki megfigyelni?
Azt kell megfigyelni egy megfigyelőnek, hogy a választások az előírásoknak megfelelően zajlanak-e az adott országban. Ez itt nálunk úgy történt, hogy a megfigyelőket először egy beiskolázásnak vetették alá, tehát két napon keresztül meghallgattuk, hogy tulajdonképpen mi a megfigyelő feladata, mi a feladata a választási biztosnak, és az állampolgár meg mit tud erről az egészről, hogy oda megy, meg az egész választási rendszert, stb. Megismertük, elvittek minket abba a számítógépes központba, ahova beérkeznek a szavazatok. Venezuelában nincs papíralapú választás, tehát minden elektronikusan zajlik.
Vagyis nem kell elmenni bedobni semmit az urnákba?
De az úgy történik, hogy van egy ilyen kis szerkezet, amelyben az ember megnyomja a gombot, akit ő választ, és akkor kiad a gomb egy papírt. De ez a szerkezet már rögtön továbbítja a számítógép felé a gombjelzését, és a papírt még ellenőrzésképpen bedobják egy urnába, amit szintén majd megfognak.
Tehát ez egy olyan látvány dolog, hogy tulajdonképpen semmi értelme nincsen, de...
Meg lehetne ezt oldani kizárólag a számítógépes rendszeren keresztül, és tehát azt, hogy ez a számítógép rendszer hogy működik, hogy érkezik be, hogy számolják össze, ezt mind megmutatták, kimentünk. Aztán egy olyan modellezett választási fülkébe, ahol mindenki végig próbálgathatta, hogy majd mit fog csinálni a választó, amikor oda bemegy. És akkor utána jöttek a választások, amikor is felosztották a csoportot 6 fős kis egységekre, és ezzel mindenki elment valahova, tehát elment az ország valamelyik részére. Most én eredetileg mentem volna az Orinoco folyóhoz, és nagyon szerettem volna menni, hogyha egyébként a légkondicionáló berendezés nem szedett volna szét, és hát olyan állapotban voltam, hogy nem tudtam vállalni ezt az utat, egyszerűen csak ilyen beteg még életemben nem voltam.
Nem szerette a légkondit, én sem.
Jaj, borzasztó, és hát nagyon nagy a különbség, hát mert persze. Kint 32 fok van, bent meg 16.
Tehát ez kezelhetetlen.
Ők is betegek, én ezt nem is értem.
Szóval az amerikaiakat sem értem, hogy mi ebben, hogy mindenki tüsszög, köhög, orrát fújja, de hát azért nyomják a légkondit. Hát
nyomják, és a buszokban is, és ahol lehet. Úgyhogy aztán én végül is a Caracas egyik elővárosában voltam, amit Vargasnak hívnak, és az a csoport, ahol voltam, az nagyon érdekes volt, és tulajdonképpen szerencsém volt, mert ott volt egy ügyvéd, aki egyébként a Julius Assange-t is védi, egy oxfordi ügyvéd. Na, ő aztán komolyan vette a feladatát, tehát nem volt előre gyártott program, és nem érdekelte, hogy mit írtak elő, és mit szerettek volna megmutatni. Elmentünk Vargasba, meglátott egy sort, azt mondta, hogy itt állunk meg. És akkor ott megálltunk, oda benyomult ez a 6 ember, plusz hát ugye volt egy biztonsági kísérlet, és ott ő elővette ezeket a szerencsétlen ott ülőket, és jöttek a kérdések. Tehát ott mindent, hogy mikor jött be, és ki látta, és hol volt az urna, és mikor hozták, és ki volt itt, amikor kinyitották, és akkor mikor, és akkor hol az ellenzék képviselője, és hol a választási iroda igazgatója, és hát ezek ott, tehát ez az így
vigyázzáltak,
álltak, és így válaszoltak, de egyébként nagyon felkészültek voltak mindenek ellenére. Egyetlen egy helyen fordult elő, hogy egy fordítási problémából kifolyólag valamiért úgy jött át az úrnak, hogy az úrna már pénteken ott volt. Na, akkor ott volt másfél órán keresztül ott maceráltuk ezt a szegény körzetet. Végül is kiderült, hogy nem az asztal volt ott pénteken az úrnak, vasárnap reggel.
Került az asztalra.
Csak ugye ott a fordításban ez valahol elveszett, mert nem tudom spanyolul. És aztán hát megnyugodtunk, de hát többször felmerült, hogy ide hívjuk a CNN-t, ide hívjuk a választási igazgatóságot, szóval volt ott minden, ott sápadtak az emberek, de hát mondták, hogy jó. Hát
ez a feladata a megfigyelőnek.
Ez volt az egyik, ami érdekes volt, és aztán végül is azzal ment el, hogy 18 országban volt már választási megfigyelő, ilyen rendben nem talált senkit, és nagyon felkészültek voltak az emberek, tehát tényleg tudtak válaszolni a kérdésekre. Ott volt az ellenzék képviselője, és mindenütt általában 2 ember volt, és hát úgy ültek, hogy így belátták mindig a termet. Úgyhogy ők, hát őket is megkérdeztük, hogy mégis miért vannak itt meg egyebek. Hát mondták, hogy nekik gyorsabb reformok kellenének, és nekik alapvetően ez a problémájuk ezzel a rendszerrel, hogy itt nagyon nagy ígéretek voltak, és hát nagyon lassan valósulnak meg.
Igen, azt hiszem ez a nagy ígéretek és a lassan megvalósulás ez minden éppen folyamatban lévő kormánynak a problémája, és hát minden ellenzéknek az ígéretében benne van. És hogy az ember visszafelé nézi sok évtizedre, akár a éppen kampányoló és éppen uralomra törő kormányoknak az ígéreteit, azokat nagyjából össze lehet olvasni, és igazából túl sokat nem kell rajta változtatni, mert az nagyjából ugyanaz a korrupció, és akkor sorolhatnám a közbiztonság, az egészségügy, és akkor mindenki ezt mondja, és aztán végül senki semmit nem tud megcsinálni ebbe a dologba. Viszont ez a gombos, de ez nekem rettenetesen tetszik. És aztán felmerül a kérdés, hogy ezt Venezuelában meg tudják csinálni, ezt miért nem tudják például Magyarországon megcsinálni. Tehát miért kell az a hagyományos X-elek, a majd bedobom, aztán összeolvasom, szóval ami egy kontrollnak minden körülmények között jó, de hát a számítógépet nem lehet átvágni. Nem lehet, hogy bemegyek a függöny mögé, és akkor, mint hogy egy zongora lenne, nyomkodom rajta a billentyűket és a gombokat, mert hát ahányat megnyomok, annyiszor kijön, és akkor rögtön érvénytelen, hát ekkora papírra jövök ki. Tehát gyakorlatilag abszolút mértékben kezelhető. Erről nekem Las Vegas jut az eszembe, hogy régen a show az volt, hogy ha valaki nyert, akkor kiömlött a pénz. Most pedig ugye kártyákkal játszik mindenki, és nem ömlik a pénz, de ha nyer, akkor a hang megjön, mint ha ömlene a pénz, tehát gyakorlatilag előhívják a régi sztorit, mert erre szükség van a hangra és mindenre, de már maga az embereknek a keze nem fekete a sok pénztől, amit bedobálnak, meg onnan elvisznek, és aztán beváltanak abban a nagy kukoricázacskóba. Szóval miért nem lehet megcsinálni? Máshol is így van ez a világon, Magyarországon még nincsen így, tehát Venezuela ez nagyon messze van, és hát hogyha Európa bármely országhoz hasonlítjuk, azért talán meg lehetne Magyarországon is ezt tenni.
Hát valószínűleg meg lehetne, nem tudom, igazából megmondom őszintén, ennek a hátterét annyira nem értem. Az biztos, hogy befektettek ebbe. Tehát én azt gondolom, hogy azért azt a venezuelai rendszer is tudja, hogy nem ő a legszeretettebbje a világnak, tehát azért mondjuk Amerika látszata őt nem szereti, tehát neki valami olyat kell kitalálni a választások területén, amely nagy biztonsággal azt mondja a többségnek, hogy itt nem csalunk. Na most az, hogy aztán persze, hát nyilván akinek nem tetszett a választás eredménye, az rögtön kitalálta, hogy mert most biztos el lett térítve a számítógépes, nem tudom én mi, meg szóval azért voltak ilyen találgatások.
Hát ott a kontroll a papír.
Így van. Másrészt én azt gondolom, hogy amikor egy ellenzék 44% után kb. Negyed órával a választások eredményének ismeretet, tehát a 98%-os ismeretet után azt mondja, hogy elismerem a másik félnek a győzelmét, akkor nincs miről beszélni. Tehát akkor mi kiabálhatunk itt, mit tudom én, Honoluluban, meg Párizsban, hogy hú, hát itt csaltak. Ő úgy látta, hogy nem csaltak, és ő az ellenzék.
Nincs appelláta.
Hogy most nincs.
Miről is beszélünk, igen. Mondta, hogy utána ott volt a nagy fogadáson, amit a újra választott elnök tartott egy hatalmas nagy kertben. Hol volt ez helyileg?
Ez az elnöki palota előtt volt, ez a Miraflores palota. Hát ez egy érdekes dolog volt, mert azt hiszem, hogy ez volt az a helyszín, ahova abszolút nem tanácsolták volna, hogy bárki is elmenjen. Nem is hiszem, hogy bárki elment. Én egy görög újságíró nővel mondtuk már ezt a hivatalos programot, és azt mondtuk, hogy menjünk el. Hát olyan nagy dolog, hát most...
Mi történhet?
Csak akkor nem vittünk semmit, se fényképezőgépet, semmit, hanem csak ugye egy kis zseppént, és elmentünk egy metróval, mentünk oda a központba. És hát ahogy mentünk be ugye az utcákon, hát hihetetlen tömeg volt, szóval jöttek az emberek, zászlókkal táncoltak, zenéltek, talán két percenként leállt egy-egy kis tánckal, akkor ott valamit ellejtettek, ott minket behúztak, azért csak látták, hogy külföldiek vagyunk, kérdezték, hogy honnan, és örültek, hogy itt vagyunk, stb. Szóval egy állati érdekes hangulat alakult ki, ami hát persze Magyarországon nem szokásos, és akkor oda mentünk ehhez a...
Hát vagy erőltetett módon szokásos.
Hát igen, ez
nincsen,
volt,
persze.
Hát
tudjuk, ez vérmérséklet kérdéses tudjuk, természetesen.
Jelent, amikor egy nége egy ellejt előttünk hatalmas popóval, egy piros nadrágban, és állati jól áll rajta, mi viszont... Hát szóval
azt se tudjuk, soha.
Hát, na most hát itt is ugyanilyen volt, és ami engem teljesen meglepett az, hogy közelebb mentünk a térhez, és megjelent egy balkonon a Chávez, és elkezdett énekelni. És az ilyet még életemben nem hallottam, egy ilyen nagyon melodikus, én nem értettem a szöveget, pedig hát azért némileg tudok spanyolul, valami nagyon romantikus, ez a tér, ami addig üvöltött, csörgött, zörgött, az elkezdte ezt dúdolni, és ilyen nem is
nagy
tudom, mi volt
lett,
ott, szóval valószínűleg, hogyha az ember megnézni messziről, akkor azt mondja, hogy na hát ezt a gicset, na hát. De valahogy úgy közelről ennek megvolt a maga hangulata, és hát az a
gicset hihetetlen. Nézni, vagy benne lenne, az két különböző,
az különböző dolog. És ezek, bocsánat, ezek tényleg örültek annak, hogy, hát persze, hogy örültek, szóval azért ez a társaság, aki ott ünnepelt, az nagyon sokat kapott ettől a rendszertől, tehát tanulhatott. És azért én azt gondolom, nekem mindig három dolog fontos egy országnál, és utána az összes többit megnézhetjük. Tehát, hogy az embereknek milyen esélye van az oktatásra, milyen esélye van arra, hogy elmenjen orvoshoz, és milyen esélye van arra, hogy egy normális, tehát mondjuk így valamilyen életet.
Hát az első kettő határozza meg a harmadikat tulajdonképpen.
Így van, na most itt Venezuelában azért azt el kell mondani, hogy az, hogy 2005-ben az UNESCO azt mondta, hogy na jó, akkor itt nincs többé analfabetizmus. Uh-huh. Hát az egy nagyon nagy dolog. Hát Magyarországon éppen most kezd nőni az analfabéták száma. Ott ezt megszüntették, és a választásokon nagyon érdekesen lehetett látni, hogy nincs olyan berendezés, ami analfabétáknak szól. Tehát itt mindenki bemegy, és el tudja olvasni, hogy ott a név.
Számtalan országban egyáltalán nem fontos az egészségügy, és egyáltalán nem fontos az oktatás, pedig egy ország igazából akkor lehet okos, vagy okosabb a többinél, hogyha egészséges és okos emberek vannak benne. Az egészséges és okos ember az tud gondolkodni, meg tudja határozni a jövőt, tudja adni tovább a dolgokat, és ezért sok mindent nem értek én ebben a világban, itt saját hazámban sem, és nem tudom, hogy miért nem ez a legfontosabb. Nem véletlenül mutogattam itt a kezem, mert tudtam, hogy ezt a hármat fogja mondani.
Igen, hát én azt gondolom, hogy valahogy hozzá kell állni a világhoz, és akkor meg tudjuk állapítani, hogy ez, ami történik, az tetszik nekünk, vagy nem tetszik. Én nem gondolom, hogy a nyomorra lehet jól építeni,
hát
és azt sem gondolom, hogy olyan emberek, akik nem tudják elolvasni a betűket, azoknak a sajtószabadság bármit is jelent.
Igen, adót is csak azt tud fizetni, akinek van bevétel, hogy tudja fizetni az adót. Tehát gyakorlatilag itt minden erre a kettőre épül, és ez a kettő működik, akkor hát nagyon sok főéleképpen és főképpen másképpen lehet adott esetben egy országban élni, és hát erre nagy valószínűséggel Venezuelában már rájöttek.
Hát igen, na most a problémák persze vannak, tehát azért amit mindig is mondanak, és ez abszolút igaz, hogy Venezuelának nem sikerült ezt az olajat úgymond elültetni, tehát a bevételek ráfordítja ezekre a szociális, illetve egyéb kiadásokra, de most már foglalkoznia kell azzal, hogy mi lesz a bevétel utánpótlása. Most sokan azt mondják, ugye, ez nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye ajándékozza az olajat. Tehát Kubának, Ekvádornak, egyebeknek. És hogy az embereket fel lehetett ezzel buzdítani, hogy hát micsoda, hogy ajándékozza, több pénz mondaná, most a Venezuelaiban nem így jött le, hanem úgy jött le, hogy aha, nem adunk Kubának olajat, akkor nem jön a kubai orvos. Ha nem jön a kubai orvos, akkor az én negyedemben nem lesz orvosi ellátás. Tehát azért kicsit más...
Tehát a Bartel az már kezd erősödni, de hogy eladjak fejekben, valamit, az
de
még
hogy
nem.
A szavazásnál ez nem volt év, hogy nem adunk oda olajat, mert azt pontosan tudják, hogy mit jelentett, ugye ezelőtt 30 évvel, hogy fönt a bárióban nem volt orvos. Vagy például az, hogy fönt ezekben a szegény negyedekben, ahol egyébként most villany van, és ez nekem nagyon feltűnt, mert én Mexikóban láttam ilyen negyedeket, ahol se villany, se út, se semmi. Tehát hát azért ez nyomor negyed, de az ég a villany, meg némi út van, és van orvosi rendelő. Tehát ő fölvitte az orvost oda, fölvitte az iskolát oda. Tehát nem az volt, hogy kötelező oktatás van, igen, csak az iskola mondjuk innen 13 kilométerre van, nincs közlekedés, és eljöttetesek.
Persze ez a folyamat, ez el kell, hogy induljon, és annak az eredménye sohasem az elindulás követő években zajlik, hanem sok-sok évvel egy generációváltás tulajdonképpen kell ahhoz, de hát el kell indítani, mert ha nem indítjuk el, ha nem indul el, akkor attól persze kezdve csak várunk, és mondjuk, hogy ez lenne. És minél később indul el, annál tovább tart, és annyira nagy a valószínűség, hogy már adott esetben, adott országban, adott ember, akik csak mondják, hogy el kéne indulni, el kellene indítani, ezek nem fogják tudni a picikét sem élvezni, legfeljebb szerencsés esetben a gyerekei, vagy egy gyerekeinek a gyerekei. Zsuzsa, ezekből, amit tapasztalt a Latimóban, a Latimóportban, mi minden jelent meg?
A Latimóport az nekem ugye a szívügyem, mert ez egy saját gyerek.
Igen.
Úgyhogy ezt így egy éve így próbálom valamilyen, hát remélem, hogy nem annyira rossz szinten művelni.
Nagyon magas szinten, szeretném hozzátenni, mert én olvasom.
Nagyon köszönöm. mindent, amit tudtam ott a helyszínen, megírtam. Hát az internet szolgáltatás az persze az olyan volt, hogy ugye a szállodában az a 240 megfigyelő, az rákattan délután 6-kor az internet a wifi-re.
És annyi.
És akkor az annyi, az nekem nem volt elég. Tehát most fogom majd megírni a részletekben, amit tapasztaltam, és még nagyon sok olyan téma van, amiről nagyon szívesen fogok írni. Kicsit már felmerült, hogy túl venezuelai párti vagyok, meg esetleg már megvettek. Hát nem vettek meg, sajnos. És nem tudom, szóval én azt gondolom, hogy biztos, hogy egy nagyon nehéz helyzet. Ez a Latin Amerika, az nem Európa.
Nem.
Ezt el kell felejteni, mint ahogy nekünk sem jogos az, hogy mi Ausztriához mérjük a mi kis országunkat, tehát ez a kettő nem ugyanaz.
Pedig milyen közel van a kettő egymáshoz.
De a határ az elég szélesnek tűnik.
Igen.
Úgyhogy Venezuelát nem lehet Magyarország szemével megítélni, mint hogy Kubát se lehet. Tehát azért, amikor azt mondja, jó, persze, mindenütt vannak emberek, akik elmenekülnek bizonyos helyzetekből, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy Chávez egy réteget felhoz, és mondjuk egy bizonyos anyagi szintre felhoz, azzal ő tulajdonképpen egy, ha én azt gondolom, a saját ellenségét is kineveli. Tehát az embernek, amikor megvan valami, akkor többet akar. Uh-huh. Most egy ilyen rendszer lehet, hogy már nem fog tudni biztosítani sok mindent, tehát akinek van egy kis pénze, esetleg el akar menni. Ez Kubában is így.
Mindenhol
van.
A világon egyébként.
De
Magyarországon is ez van.
Eznek a másik lehetőség viszont nem az, hogy nyomorban tartom a nagy részét, és akkor úgy teszek, mint hogyha itt minden...
Tehát az emberek két dolog miatt szoktak elmenni, az egyik, hogy elvigyék magukkal, amiük van, a másik réte pedig azért megy el, hogy jobban tud esetleg élni máshol a világban. Tehát egy ilyen vándorlás ebben a világban már nagyon régóta működik, és aztán előbb-utóbb mindenki megtalálja a helyét. És hát végül is ezzel semmi baj nincsen. Hol lehet megtalálni a Latimóportot?
Latimóportot egyszerűen www.latimoport.hu, tehát nem Latino,
Latimo.
Ez azért van, hogy Magyarország valamilyen szinten bekerüljön ebbe
az embetűvel, igen.
És én nagyon szeretném, hogyha minél többen megnéznék.
Ez egy internetes rádió, itt minden interneten zajlik, úgyhogy nagy valószínűséggel már vannak hallgatók között olyanok, akik kattintanak a latimoport.hu-ra. Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, további szép napot kívánok.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam.